A szigetlakók története. Ezelőtt 12 évvel Pancsován laktunk, hol férjem városi hivatalnok volt. Bellovárinak hívták. Jó, fiatal, szép, derék ember volt, s mi nagyon szerettük egymást. Én 22 éves voltam, ő 30. Egy kis leányunk született, azt Noéminek kereszteltettük. Nem voltunk gazdagok, de tehetősek. Neki volt hivatala, szép háza, gyönyörű gyümölcsös kertje, szántóföldjei. Én árva leány voltam, mikor elvett, s kész vagyont hoztam a házhoz, megélhettünk tisztességesen. Férjemnek volt egy igen kedves barátja, Krisztián Maxim. Ennek a fia az az ember, aki most itt volt. Akkor ez 13 éves volt, szép, kedves, eleven fiú, olyan esze volt, mint a tűz. A két férfi, mikor én a kis leányomat ölben hordtam, azt mondá, ezeket a gyermekeket összeházasítjuk. És én úgy örültem neki, mikor a fiú annak a kis ártatlannak parányi kezét kezébe vette, és azt kérdezi tőle, hát hozzám jössze? És erre a gyermek olyan vígan nevetett. Krisztián kereskedő volt, de nem olyan igazi kereskedő, aki érti a maga hivatását, hanem csak amolyan helyben ülő kisvárosi kereskedő, aki megy a nagyobbak után. Kockáztat vaktában, ha nyer, jól jár bele, ha veszt, elbukik. Ő folyvást nyert. Azért azt hitte, hogy ennél egyszerűbb tudomány nincsen. Tavasszal körülnézte a vidéket, hogyan állnak a vetések, s azután aszerint kötött szerződést a nagyban kereskedőkkel aratás után kiadandó gabonára. Volt egy állandó megrendelője, Brazovics Atanáz nagykereskedő Komáromból. Ez tavasszal nagy összegpénzeket előlegezett neki rendesen az ősszel átadandó gabonára, s azért Krisztián kötelezve volt ugyanazt neki a megállapított árban hajóira szállítani. Ez az üzlet jól jövedelmezett Krisztiánnak, de én azóta is sokat gondolkoztam rajta, hogy ez nem kereskedés, hanem kockajáték, mikor valaki elad valamit, ami még nincs is a világon. Brazovics sok pénzt szokott előlegezni Krisztiánnak, s minthogy annak házán kívül semmi fekvő vagyona nem volt, kezességet kívánt érte. Férjem elvállalta a kezességet szívesen. Ő birtokos volt, s Krisztiánnak jó barátja. Krisztián nagyon könnyű életet élt. Míg férjem szegény naphosszant az íróasztalnál görnyedett, ő egész nap a kávéház előtt pipázott és feleselt a hozzá hasonló kalmárokkal. Hanem egyszer aztán jött az Isten ostora, az 1816-os rettenetes év. Tavasszal gyönyörűen állt országszerte minden vetés, olcsó gabona árakra lehetett számítani. A bánátban boldog volt az a kereskedő, aki 4 forintos búzára szerződést köthetett. Akkor neki jött egy esős nyár, esett szakadatlanul 16 hétig egyfolytában minden nap. Minden gabona lerohadt a lábán. Éhínség állt be a Kánaánnak csúfolt vidéken, s ősszel 20 forint volt egy mérő búzának az ára. Az sem volt kapható a kereskedésre, mert a földmívelők lefoglalták vetőmagnak. Emlékszem rá, szólt bele Tímár, akkor voltam kezdő kereskedő biztos. Tehát abban az évben történt az, hogy Krisztián Maxim nem bírt a szerződésnek megfelelni, amit Brazovics Atanázzal kötött. Iszonyú, kimondhatatlan összeg volt a különbség, amit meg kellett volna térítenie. És ekkor Krisztián Maxim azt tette, hogy összeszedé, ami csak kínlevő pénze volt másoknál. Felvett jóhiszemű emberektől még kölcsön is sok pénzt, s egy éjjel hírmondatlanul megszökött Pancsováról, magával vitt minden pénzt, s itt hagyta, még az egyetlen fiát is. Tehette, mert minden értéke pénzben volt, s nem ragaszkodott semmihez, amit itt hágy. De hát mire való akkor a pénz a világon, ha ilyen kárt lehet vele tenni egy embernek, aki nem szeret semmit, csak a pénzt? Adósságai, kötelezettségei itt maradtak azoknak a vállára, akik jó barátai voltak, akik jót álltak érte. Azok között volt férjem is. És akkor előjött Brazovics Atanáz, s követelte szerződése beváltását a kezesektől. Hiszen igaz, hogy ő pénzt előlegezett a megszökött adósnak, s mi ajánlkoztunk, hogy a pénzét visszatérítjük. Felét jószágainknak eladtuk volna, s abból kitelhetett az adósság. De ő nem irgalmazott. Az egész szerződést akarta beváltani. Nem volt kérdés, hogy mennyi pénzt adott ő, hanem hogy mennyi pénzérőt tartoznak ő neki adni. 5-szörös nyereséget követelt. S az írás jogot adott neki hozzá. Kértük, Könyörögtünk előtte, elégedjék meg egy kisebb nyereséggel, hiszen csak arról van szó, hogy kevesebbet nyerjen. Hajthatatlan volt, minden követelését ki akarta elégítetni a kelepcébe jutott jótállókkal. Tehát mire való akkor a vallás, a hit, a keresztények és zsidók minden hitágazata, ha ilyen követelést tenni szabad? Törvényre ment a dolog. A bíró ítélt, s mi nekünk házunkat, földünket, utolsó falatunkat elfoglalták, lepecsételték, dobra ütötték. De hát mire való akkor a törvény, az emberi társaság, ha szabad megtörténni annak, hogy valakit a koldus tarisznyáig levetkőztessenek olyan tartozásért, mellyel maga soha adós nem volt, hogy nyomorultá tegyenek egy harmadik emberért, aki nevetve áll odább. Mindent elkövettünk, hogy a végbeszedelemtől megmentsük magunkat. Férjem maga felment Budára, Bécsbe, kihallgatást kérni. Az álnok csaló, ki pénzével megszökött, itt élt Törökországban. Ki tudtuk, folyamodtunk, hogy tartóztassák le, és hozzák vissza. Elégítse ő ki azt, ki ellene követeléssel fellép. És azt felelték mindenütt, hogy ez nincs hatalmukban. De hát mire valók akkor a császárok, a miniszterek, a nagyhatalmak, ha egymás nyomorult jobbágyait meg nem bírják védelmezni? E rettentő csapásra, mely minnyájunkat koldusbotra juttatott, szegény férjem egy éjszaka szíven keresztül lőtte magát. Nem akarta látni családja nyomorát, hitvese könnyeit, gyermeke ínségét, inkább elszökött előlük a föld alá. Ó, a föld alá mi előlünk! De hát mire való akkor a férfi a világon, ha nagyba idején nem talál más segítséget, mint magára hagyni asszonyt és gyermeket, s szétszúzni saját szívét? És még mindig nem volt vége a borzalomnak. Koldussá, földön futóvá voltam már téve, még Isten tagadóvá is akartak tenni. Az öngyilkos neje hasztalan könyörgött a papnak, hogy temesse el szerencsétlen férjét. Az esperes szigorú férfi, ő nagyon szent ember, ki a vallásra sokat ád. Ő megtagadta férjemtől a tisztességes eltemetést, s nekem látnom kellett, hogy azt az alakot, akit válványozásig imádtam, hogy hurcolja ki a városi nyúzó a hullahordó szekéren, s hogy kaparja be a temetőárokba egy simára letaposott gödörbe. Tehát mire való akkor a papa világon, ha ilyen szenvedést nem tud megorvosolni? Mire való az egész világ? Még egy volt hátra, hogy öngyilkossá és gyermekgyilkossá tegyenek. Egyszerre gyermekgyilkossá és öngyilkossá. Kendőmmel odaszorítám keblemhez kisgyermekemet, és kimentem bele a Dunapartra. Egyedül voltam. Semmi emberi teremtés nem kísért. Végigmentem kétszer-háromszor a parton, azt nézve, hogy hol lesz legmélyebb a víz. Ekkor valaki megfogta a ruhámat hátulról, és visszarántott. Hátra néztem, ki az? Ez a kutya volt az. Utolsó jó barátom minden élő teremtés közül. Az Osztrovai szigetpartja volt az, ahol ez történt velem. Azon a szigeten volt szép gyümölcsös kertünk, kis nyári mulatólakkal. Ennek is minden szobája le volt már pecsételve bírói pecséttel, s nekem csak a konyhában és a fák között volt még szabad járnom. Akkor leültem a Dunapartra, s gondolkodni kezdtem. Mi vagyok én? Ember? Nő? Rosszabb vagyok-e, mint egy állat? Látott már valaha valaki egy kutyát, mely kölykét a vízbe folytja, s magát is elöli? Azért sem ölöm el magamat. Azért sem ölöm meg a gyermekemet. Azért is élni fogok. Azért is fölnevelem őt. Hogyan fogok élni? Ahogy megélnek a farkasok, meg a cigányasszonyok, akiknek se házuk, se kenyerük. Koldulni fogok a földtől, koldulni fogok a vízfenéktől, koldulni a fák ágaitól. De emberektől nem fogok koldulni soha. Szegény férjem sokat beszélt egy kis szigetről, melyet 50 év óta alkotott a Duna az Osztrova-sziget melletti nádasban. Ő vadászni járt oda őszi napokban, s sokat emlegetett egy odvas sziklát, melyben zivatar elől meghúzta magát. Azt mondá, hogy ez a sziget senkié. A Duna építette, Senkinek. Semmi kormánynak nincs még róla tudomása. Egyik országnak sincs még joga azt a maga területéhez számítani. Ott nem szánt, nem vett senki. Föld, fa, fű, senkié. Ha senkié, hát miért ne foglalhatnám én el? Elkérem azt az Istentől. Elkérem a Dunától. Miért ne adhatnák nekem? Termesztek rajta kenyeret. Hogyan termesztek? Miféle kenyeret? Azt még nem tudom. A szükség majd megtanít rá. Egy csónakom maradt még. Ezt nem vette észre a bíró, hogy lefoglalhatta volna. Abba beleültünk, Noémi, én és Almira. Áteveztem a senki szigetére. Nem próbáltam soha az evezés, de megtanított rá a szükség. Amint erre a földre kiléptem, csodálatos érzés fogott el. Mintha egyszerre elfeledtem volna mindent, ami künn a világban történt velem. Valami hívogató, megnyugtató csendesség fogadott itten. Amint bejártam a ligetet, a pagonyt, a mezőt, már tudtam, hogy mit fogok itt csinálni. A ligetben döngtek a méhek, a pagonyban virágzott a földi mogyoró. A víz színén lebegett a súlyom virága, a partoldalban teknős békák sütkéreztek, a fák oldalai csigák lepték el, a mocsári buzódban a harmatkása érett. Uram, Istenem, ez a te terített asztalod! És a geszt teli volt fiatal gyümölcsvadoncokkal. Sárga rigók hordták át annak a magját a szomszéd szigetről, s a vadalma sárgult már a fákon, s a málnabokor még tartogatta elkésett gyümölcseit. Tudtam már, hogy mit csinálok ezen a szigeten. Paradicsomot csinálok belőle. Én, magam, egyedül. Olyan munkát teszek itten, amit egy ember keze, egy asszony kéz is bevégezhet. És aztán élni fogok itt, mint az ősember élt a paradicsomban. Rátaláltam a sziklára, és annak természet alkotta odúira. A legnagyobb odvában szénahalmaz volt ágynak vetve. Ez szegény férjem nyughelye volt egykor. Jogos örököm. Özvegyi jogom ez. Ott megszoptattam kisgyermekemet, és azután elaltattam és lefektettem a szénába, nagy kendőmmel leterítve. Almirának azt mondtam, te itt maradsz, és őrt állsz Noémi fölött, míg visszatérek. Akkor újra áteveztem a nagy szigetre. Fölkerestem még egyszer kertünket. A nyári lak verandáját nagy ponyvaernyő fötte. Azt leoldottam. Ez jó lesz nekünk sátornak, takarónak, talán majd téli öltözetnek is. Abba azután becsomagoltam, ami szerte széthevert még konyha és kertészeszköz, s egy nagy batyut kötöttem belőle, akkorát, hogy a hátamon elbírjam vinni. Gazdagon, négy lovas hintón jöttem a férjem házához, s batyúval a hátamon megyek ki belőle. Pedig nem voltam pazarló, nem voltam rossz, és meg lehet, hogy ez a batyú is lopott jószág már. Sajátom ugyan mind, ami benne van, de hogy elviszem azt magammal, mégis tolvajság. Nem tudom. Össze volt zavarba fejemben az igaz és nem igaz, a szabad és nem szabad felőli fogalom egészen. Menekültem a batyúval saját hajlékomból. A kertem végighaladva gyönyörű szép gyümölcsfáimnak mindegyikéről vágtam le néhány ágat, és a fügefákról, a gyümölcstermő bokrokról sarjakat. Felszedtem kötényembe az elhullott magvakat a földről, és aztán megcsókoltam a szomorú fűz ágát, mely alatt annyiszor aludtam boldog álmokat. Vége volt. Soha többet arra a helyre nem tértem vissza. A csónak utoljára járta meg velem a Dunát. Míg ismét visszaeveztem, két dolog aggasztott. Egyik az, hogy a szigetnek nem szeretett lakói is vannak. A kígyók. Bizonyosan a kőúdóban is laknak azok, és én irtózom tőlük, s féltem Noémit. A másik meg az, hogy ha én magam évekig meg tudok is élni vadmésszel, súlyommal és harmatkásával, s ha Noémit táplálja az alatt saját keblem, de mivel tartom el Almirát? Ez a hű nagy állat nem él azzal, ami engem táplál, pedig nekem szükségem van rá, nála nélkül a félelem ölne meg e magányban. Mikor batyummal visszakerültem a sziklaódúhoz, a bejárat előtt egy nagy kígyófarkat láttam ugrálni. Távolabb feküdt tőle a leharapott fej. Ami a fej és fark közül hiányzott, azt almira ette meg. Az okos állat ott feküdt a gyermek előtt, farkát csóválva és száját nyalogatva, mintha mondaná, én már megebédeltem. Attól fogva folyvást kígyókra vadászott. Az volt mindennapi jeledele. Télen kiásta őket a lyukaikból. Az én barátom, annak szoktam hívni, talált magának e szigeten életmódot, s engem megszabadított irtózatom tárgyaitól. Ó, uram! Az valami leírhatatlan érzés volt, mikor az első éjszakát itt töltöttük egyedül, mikor nem volt velem más, mint egy Isten, egy gyermek és egy ebb. Nem merem azt fájdalomnak nevezni, közelebb volt az a gyönyörhöz. Az elhozott ponyvával takaróztunk mind a hárman, és akkor ébredtünk fel, mikor a madarak elkezdtek szólni. Kezdődik a munka, a vademberek munkája. Megtanított rá a szükség. Hajnal előtt kell szedni a harmatkását, ezért hívják úgy. A szegény asszonyok kimennek az ingovány bozótjába, hol az édes magot termő növény burjánzik. Felső ruháikat fölemelik, két kézzel szétterjesztve, körülforognak a bozótban, s az érett mag belehull öltönyükbe. Az a manna, az Isten adta ingyen kenyér, amit a senki cselédei esznek. Uram, 2 évig éltem én e kenyérrel, s minden nap térden állva adtam hálát annak, aki gondoskodik a mezők madarairól. Vadgyümölcs, erdei méhek méze, földi mogyoró, tekenős béka, vadkácsák tojása, télire eltett sulyom, csigabiga és aszalt gomba volt mindennapi eledelem. Áldassék Isten, ki a maga szegényeinek ilyen gazdag asztalt terített. És az alatt éjjel-nappal küzdöttem földet dolgommal. A geszt vadoncaiba beoltogattam a nemes gyümölcsök ágait, a feltört földbe gyümölcsbokrokat, szőlőt, hasznos növényeket ültettem, gyapott növényt és sejemkrepint vetettem a szikla déli oldala mellé, termékéből durva szövetet készítettem fűszfa szövőszéken, s azt